Istenek igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelédől olvasom a harmadik rész első 14 versét. Kérem, hogy gyülekezet fennálló hallgasson Isten igényt. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt. Titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól. Óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Eddig Isten igéje, azt mondom, hogy minket is imádkozzon. Mennyátyám, köszönjük ezeket az igéket, amelyeket az új év első Isten tiszteletére adtál nekünk, Pál apostolnak példáját, akit elénk állítasz most, aki kárba veszni hagyott mindent, ami korábban neki érték volt, Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért. Kérünk, segíts bennünket is, az ő példája szerint cselekedni, akár a mai napon ennek az igének a hatására, de az előttünk volt a jövő évben, életünk minden napján, hogy Krisztus mindennél nagyobb kincsnek tartsuk az életünkben, hogy az ő értéke az páratlan legyen minden máshoz képest, és mindent veszni hagyni hagyjunk, azért, hogy őt megnyerjük, hogy megismerjük őt, az ő feltámadásának az erejét, hogy részesedjünk az ő szenvedéseiben, hozzá hasonlóan a halálban, hogy így eljuthassunk mi is a halottak közül való feltámadásra. Kérünk, hogy segíts bennünket ezen a példán keresztül igazán a Krisztusé lenni, hozzád ragaszkodni, benned bízva élni. Kérlek, hogy segíts meg mindannyiunkat, és áld meg Montit is, ígérnek hirdetőjét, ad neki szent lelkedet, hogy a Szentlélek erejével tudja ezeket az igéket közöttünk hirdetni, hát, hogy megnyíljon az ég, ahogy énekeltük is, és nyíljon meg a szívünk is, annak befogadására, amit te mennyei magasságból az igén keresztül küldesz nekünk a mai napra. Legyen neked érte hála és dicsőség, köszönjük a te szent szavadat, igédet, amely életet ad a mai napon is mindannyiunknak. Amen.
Amikor a héten készültem a mai Isten tiszteletre, többször az volt a szándékom, hogy szeretnék befejezni azt a sorozat, amit kezdtünk a múlt fél évben, amikor a Pál két levele a Tesszalonikai gyülekezet írta. Utoljára, amikor predikáltam abból, akkor a második level a második részről volt szó, és akkor azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne befejezni azt a sorozatot azzal a harmadik résszel, de ahányszor leültem a héten, és vettem azt az igét a kezemben, valahogyan az Isten azt mondta, hogy nem. Nem engedte azt, hogy az legyen az igé mára, hanem egy új évre kellett egy olyan igé, ami ezzel foglalkozik. És remélem, hogy ami elhangzik ma délelőtt valóban, ez az üzenet, ami Isten ad nekünk, mint gyülekezet. És remélem, hogy ez minden ember számára, aki itt van ma délelőtt. Ez az igé fog szólni neked. És ez fog segíteni, hogy előre tudsz menni a te hívő életedben. Amikor olvasunk ezt a részt a Filippi 3-ban, látjunk, hogy az első 8-9 versben Paul foglalkozik azzal, hogy mi az alap az ő hívő életére. És ebben az első versekben, az első két versben beszél arról, hogy vannak tévtanítók, vannak olyan emberek, akik valami mást mondanak, mint az igazat, valami mást mondanak, mint az, ami Istentől van. Utána a harmadik verstől foglalkozik azzal, hogy milyen volt az ő élete, mielőtt ő megtért. És felsorol olyan dolgokat, amit azt mondom, hogy abban a társadalomban az ember azt mondja, hogyha az embernek ez igaz róla, akkor ő biztos egy szent ember. És ha egy kicsit gondolom, hogyha mi tudnunk átrakni ezt a 21. századra, és valaki tudna csinálni egy hasonló listát, akkor mi azt tudnunk mondani, hogy valaki azt mondja, az egyik ember azt mondja, hogy amikor én 8 napos csecsemő voltam, a Calvin-téri református templomban megkeresztelték. Vagy esetleg egy másik ember azt mondja, hogy amikor én 1 hónapos voltam a szabad evangéliumi gyülekezetben, a szüleim odavittek a gyülekezet előtt, és bemutattak. És én akkor kezdtem abban a gyülekezetben, ahol én kaptam a legjobb tanítást, a legjobb gyerekmunkásoktól. Vagy egy másik ember azt mondja, hogy én jártam abba a gyülekezetbe, ahol a legjobb igéhirdető volt Budapesten éveken keresztül. Lehetséges, hogy ő most már nyugdíjban ment, de az nem számít, de én oda jártam. Én azt a tanítást szívtam be gyerekkoromtól. És akkor tudunk felsorolni. Egy másik ember azt mondja, az én édesapám, ő volt a lelkipásztor. Így valaki azt mondja, hogy mi az, ami én kaptam. Én honnan származom. Lehet felsorolni valamit a szüleinkről, hogy milyen egyetemi végzettség van nekik, hogy ők azt kaptak, akkor én milyen rendkívüli vagyok. Mi tudnunk egy hasonló listát csinálni, mint amit Paul felsorol itt. De az az érdekes, hogy a 7. és a 8. versben Paul azt mondja, hogy ez mind, ez szemét. Ez mind, ez nem ér semmi. És a gondolat, a folytatás, ami volt az első két versben, és az a gondolat, hogy én nem tehetem semmit az én üdvösségemért. Az üdvösség egy ajándék. És Isten hálandó adni azt az ajándékot bárkinek. Nem függ attól, hogy mi tudunk egy olyan szép listát csinálni, mint amit Paul csinált itt. A 9. versben következőt olvasunk. Nincsen saját igazságom a törvény alapján. Nincs saját igazságom a törvény alapján. Volt egy mondás, nem tudom, hogyan jön ez a mondás, egy kicsit furcsa esetleg, mert ez az Egyesült Államokban hallottam, amikor gyerek voltam, de valahogyan ez a mondás, ezt mond valami, hogy milyen ember valaki. És a mondás a következőt, én nem dohányozom, én nem rágom, mit rágom? A dohány, és én nem járok olyan lányokkal, akik ilyesmit csinálnak. És ez volt egy olyan gondolat, hogy valaki azt mondja, hogy én egy nagyon rendes ember vagyok. Én nem csinálom azokat a dolgokat, amit esetleg más emberek csinálnak. Az én életem teljesen különleges. Teljesen jó. Megint. Én azt mondom, hogy ha mi csináljuk egy törvénylistát, hogy milyen kell, hogy legyen egy ember, nagy veszélyben vagyunk. Mert senki, és én hangsúlyozom azt, senki nem tud üdvözölni a törvény megtartás által. Tegnap volt egy vezetőségi csendes nap, és a 5 vezető a gyülekezetben együtt voltunk 6 órán keresztül, amikor mi próbáltunk gondolkozni azon, hogy mi gyülekezet, mi hova akarunk menni ebben az évben. Még mindig marad sok munka nekünk ebben a területben. Úgy mondom, hogy azzal a 6 órával csak egy kicsit tudtunk érinteni, amit kell érinteni. De amikor ott voltunk, említettem egy cikket, amit olvastam múlt héten, és a cikk címe az volt, hogy egy keresztény szülő hogyan tud nevelni egy pogán gyereket. És a gondolat abban a cikkben az volt, hogy mi keresztény szülők nagyon sokszor a legfontosabb nekünk az, hogy a mi gyerekeink hogyan viselkednek. És amit mi keresztény szülők csináljunk, mi egy törvénykönyvet létrehozunk a mi gyerekeinknek. És mi mondjunk neki, hogy mi a megfelelő viselkedés. És ha ők megfelelően viselkednek, minden rendben. Mi tudjunk, hogy ez nem helyes. De mégis egy keresztény szülő nagyon könnyen beleesik ebbe a hibába, hogy ezt kezd csinálni. És akkor, ha az az eredmény, ha az ő gyereke nem dohányzik, nem rágja, és nem jár egy olyan lányal, aki ilyesmit csinál, akkor minden rendben van azzal a gyerekkel. Csak egy nagy probléma van. Mi van a szívvel? Mert ha nincs rendben a szív, én az egyik értelemben teljesen mindegy, hogy milyen a kósa. És Paul próbál erre jutni, ebben az igaz szakaszban, hogy mi van a szívvel. Ez igaz minden felnőtt ember életében, mi van a szívünkkel. Ez igaz minden gyerekkel, aki egy keresztény szülő próbál nevelni. A legfontosabb nem a viselkedése. Persze, ha megváltozik a szíve, meg fog változni a viselkedése. De az, hogy olyan a viselkedése, az nem jelenti feltétlenül, hogy történt azt a változás a szívében. És egy idő után azok a külső dolgok nem fognak tartani azt az embert. És ő fog menni a szíve után. Tovább olvasom a 9. versben. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alap. Mi azt tanítunk, és nem szabad eltérni attól, hogy az ember a hit által üdvözül. És hit által abban, hogy mi bízunk Jézus Krisztusban. Pénteken megint kell utaznom az Egyesült Államokba, és péntek reggel fogok kimenni a repülőtérre, és fogok felszállni egy repülőgépre. Rajtam kívül mások fognak utazni repülőgéppel ezen a héten, amikor visszautaznak Angliába, de amikor az ember kimegy a repülőtérre, és akar felszállni egy gépre, mindegy, hogy az ember hányszor felszáll egy gépre, minden alkalom valami formában felszállni egy repülőgépre egy hitlépés. Amikor én felszállok egy repülőgépre, és én leülök egy székre hátul, lényegében attól a perctől, vagy az előtt se, én nem tudok csinálni semmit, azzal, hogy az a gép szépen felszáll és leszáll. Az, hogy az a gép le tud szállni, teljesen függ más emberektől, és nem tőlem. Én bízom más emberekben, amikor én felszállok egy ilyen gépre. Mondhatjuk, hogy én bízok az Atmisiben, hogy amikor az a gépet szereltek itt Budapesten, azok a szerelők megfelelő munkát csináltak. Ha azok a szerelők pocsék munkát csinálnak, és 2000 kilométer után tönkre megy a gép, akkor teljesen mindegy, hogy addig jól megy. Én bolyban vagyok. De amikor én felszállok a gépre, én teszem egy hitlépést, mert az a tapasztalatom, hogy az az ember, aki vezeti azt a gépet, és az az ember, aki tervezte azt a gépet, és az az ember, aki szereli azt a gépet, minőségi munkát végez. És én egy hitlépéssel én bízom benne. Azt kell mondanom, hogy Isten sokkal megbízhatóbb, mint egy repülőgép vezetője, mint egy repülőgép tervezője, mint egy repülőgép szerelője. Én azt mondom, hogy amikor én felszállok egy gépre, mindig van egy kis bizonytalanság. De amikor én bízok Istenben, nincs semmi ok a bizonytalanságra. Mert Isten a mindenható teremtő, Isten a kegyelmes szerető Isten. És akkor, ha én hit által bízom benne, akkor új életem lesz. Akkor lesz egy olyan reménység, hogy én fogok feltámadni a halálból. Miért fogok feltámadni a halálból? Mert a 8. napon megkeresztelték, mert én a legjobb tanító alatt ültem gyerekkoromban? Nem. azért fogok féltámadni, mert én bízok abban a munkában, amit Jézus Krisztus végzett a kereszten. Amiért mi ide jövünk ma részt venni az Úr vacsorán, hogy mi visszaemlékezünk arra, hogy ő mit tett. Az ő munkája elég volt. Fontos, mikor mindnyájunk kezdjünk ezt az új évet. Fontos, hogy mi nem bízunk abban, amit mi tettünk, nem bízunk abban, ami történt velünk, ami gyerekkorunkban, hanem úgy kezdjünk ezt az évet, hogy az alap az én hitemre. Az alap az én életemre Jézus Krisztus. Nem lehet más alapon építeni a keresztény életet. Csak Jézus Krisztuson. Ha lépünk tovább ebben az igében, látjunk, hogy Paul azt mondja, hogy ő még nem érkezett. Olvasom a 13. verstől. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már érkeztem. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Valahogyan én örülök, hogy ahogyan Isten teremtette a világot, ő úgy tervez, teremtette a világot, hogy vannak évek. Van négy éjszak, és utána újból kezdjük. És én úgy érzem, vagy biztos vagyok benne, hogy Isten nem hibázott, amikor ő így tervezte ezt a földet. Ő úgy tervezte a mi életünket, hogy minden 365 nap után lehet egy új kezdet. Valami formában. Van egy lehetőségünk most. Persze az egyik értelemben bármelyik napon van ez a lehetőség. De az egyik értelemben mi egy olyan világban éljünk, hogy valóban van ez a négy év. És valóban van az, hogy van egy új év. És amikor van egy új év, van egy új lehetőség. De ebben az igében Paul azt mondja, hogy amikor jövünk erre az újra, az egyik dolog, amit nagyon fontos, az, hogy a múltat elfelejtem. Én azt látom, hogy van két ok, hogy miért kell elfelejteni a múltat. Az egyik ok az, hogy vannak olyan emberek, akik dicsekednek abban, hogy ők mit csináltak a múltban. Valahogyan mi éljük a múltban, hogy én mit csináltam ma. És elfelejtünk tovább menni, mert amit én eddig tettem, az elég volt. Évekkel ezelőtt, amikor futottam egy pár fél maratonon, 21 kilométer. Tegyünk föl, valóban ez nem történt, de tegyünk föl, hogy 15 kilométer után én voltam az első helyen. Milyen nagyszerű lenne az? Már a háromnegyed része kész, és én vagyok az első helyen. Most már tudok lázítani egy kicsit. Most már megállok egy kicsit ebédelni. És utána folytatom. Most már kezdek mással foglalkozni. Most már inkább megyek erre egy kicsit, és arra egy kicsit, és csinálom ezt, és csinálom azt. Elfelejtem, hogy mi a cél. Elfelejtem, hogy hova megyek. És teljesen mindegy, hogy 15 kilométer után én voltam az első helyen. Mert nem befejezem a futamat. És az én nevem nem fog szerepelni a következő napi újságban, mint győztes. Maximum ott fog szerepelni, mint kudarc. Mert jól indultam, de utána csak dicsekedtem abban, amit eddig csináltam. Én azt mondom, hogy ez az egyik veszély, ha mi nem elfelejtünk a múltat. Hogy mi ragaszkodunk arra, amit mi már tettünk. A másik veszély a múltal, hogy mi elkeseredtünk kudarcok miatt, a nehézségek miatt, az, hogy újból és újból küzdködtem egy bűnnel, és mégis bűnbe estem. És akkor úgy vagyok vele, hogy reménytelen. Föladom. Nem bírom tovább, nem érdemes egy új kezdet, mert nézd, mi volt eddig. És amikor jön egy lehetőség egy új kezdetre, én csak élek a múltban azok a dolgokkal, ami lebénít engem. El kell felejteni a múlt. El kell felejteni azokat a jó dolgokat, és elfelejteni kell azokat a nehézségeket, amivel küzdködtem, és esetleg legyőzött engem. Ez nem jelenti, amikor mi elfelejtünk a múltat, hogy mi nem tanuljunk a múlttól. Tanulni kell a múlttól. De nem szabad élni a múltban. Nem szabad engedni azt, hogy a múlt befolyásol azt, hogy mi menjünk előre a jelenben, vagy nem. Mindenki tud gondolkodni, hogy mi volt a múltban. A legjobb lenne az, hogy mi tudnunk esetleg leírni azokat a dolgokat egy papírra. És utána fogni egy gyufát, és elégetni azt. És azt mondani, hogy az a múltban. Most már én elfelejtem a múltat, és van egy új kezdet. Hova fogok menni most? És Paul ezzel a gondolatkörrel befejezi ezt a gondolatmenet. 14. vers. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mindjárt elhivatásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Csak egy gondolat mondok a jutalmáért, és utána visszatérünk a többi rész. A jutalma nem a lényeg itt. Volt egy vagy kétszer, amikor én egy csapatban játszottam, és mi nyertünk egy bajnokságot. És miután nyertünk a bajnokságot, utána odaadnak nekünk valami ajándékot. A részemről, amikor kaptam egy ilyen ajándékot, az sohasem volt a legfontosabb. A legfontosabb volt az, hogy győztünk. Elértünk azt a célt, amit kitűztünk magunk előtt. Az a jutalma, amit adtak nekünk, az csak egy kis halbatorta. De az nem volt, ezt nem azért csináltam, nem azért versenyeztem, hogy én kapok valamit, amit én tudok föltenni. Valahol is mutat. Nem, azért csináltam, mert akartam győzni. És valahogyan azt kell látnunk, hogy a mi hívő életünkben a fő céljuk nem a jutalma. A föld cél az, hogy mi tudunk mondani, ahogyan Paul mondta, az ő élete végén, hogy befejeztem a futamat. Befejeztem azt, amit Isten bízott rám. Úgy kezdődik a 14. vers, hogy de egyet teszek. A Paulnak, hogy van egy, amit teszek. Mi hogy vagyunk ezzel? Egy kicsit csinálom azt, egy kicsit csinálom azt, meg egy kicsit ezt, meg egy kicsit azt. A Paulnak világos volt előtte, hogy egyet kell tenni. Van egy feladat. És ha tovább olvasunk, azt látjuk, hogy az egy feladat az, hogy ő megteszi azt, amire Isten hívott őt. Föl kell tenni a kérdés, hogy Isten mire hív téged? Ahogyan tanulmányozom az igét, én azt látom, hogy Isten hív minket két dologra. Vagy lehet két csoportban tenni azokat a dolgokat, ahogyan ő hív minket. Az egyik, ahova ő hív minket, az, hogy ő hív minket, hogy mi jobban megismerjük őt. Ez az egyik céljuk. Hogyan fogok csinálni azt ebben az évben? Én hogyan fogok jobban megismerni őt ebben az évben? Mindjárt kell gondolkozni ezen. Miben kell átalakítani az én napi rendemet? Hogy tudok elérni ezt a cél, hogy én jobban ismerem őt ebben az évben. És én azt mondom, hogy mi gyülekezet, mi próbáljunk segíteni. Mi próbáljunk segíteni abban, hogy vasárnaponként van egy Isten tiszteletét. És mi hiszünk azt, hogy ez az Isten tisztelet tud segítség lenni mindenki életében, hogy ők jobban ismernek őt. Mint vezetőség, mi próbáljunk megfontolni, hogy mit csináljunk egy Isten tiszteleten, és hogyan csináljunk egy Isten tisztelet. Miből áll egy Isten tisztelet? Hogy az tud építeni az embereket, akik itt vannak. Az, hogy ők tudnak jobban megismerni az Urat. Gyülekezetben vannak csoportórák. A csoportóra ugyanaz a cél. A cél a csoportóraknak nem az, hogy mi tudunk mutatni másoknak, hogy milyen jó gyülekezet vagyunk, van 8 csoport a gyülekezetben. Nem. Egy csoportnak van egy célja. Hogy azok az emberek, akik részt vesznek abban a csoportban, az igé, a közös igé tanulmányosal, a közösség az, hogy építünk egymást, a cél az, hogy mindjárt közelebb jussunk Krisztushoz. Jobban ismerjünk őt. 2 hét múlva lesz egy férfi csendesnap. Másfél hónap múlva lesz egy házaspáros hétvége. Nyáron lesz egy gyülekezeti csendes hét. Mi nem csináljuk ezeket a dolgokat, mert a Józsi és a Réka élveznek a szervezést. És akkor legalább ők jobban tudnak érezni magunkat, hogy valamit tették, hogy kapnak azt a fizetést, amit kapnak. Nem. Azért van egy csendes nap, azért van egy csendes hét, azért van egy csendes hétvége, mert mi próbáljuk visszasítni egy lehetőséget nektek. Mi próbáljunk biztosítani azt a lehetőséget, hogy ti tudtok növekedni, hogy ti tudtok jobban ismerni Istent. Tervezem azt, hogy februártól két hónapon keresztül lesz egy kis csoport a fiatal férfiaknak a gyülekezetben. Miért csinálom azt? Azt, hogy legyen még egy este, amikor nem tudok otthon lenni a családommal? Nem. Azért fogunk csinálni azt, mert mi azt látunk, hogy szükség van erre, hogy mi tudunk segíteni ezeket a férfiakat, hogy még jobban tudnak ismerni Jézust. Hogy tudnak mélyebbre menni a hitükben. Mint vezetőség, mi próbáljuk nézni azt, hogy amit csináljunk gyülekezetben. Elérjünk azt a cél ezzel, vagy nem? Ha nem, akkor szüntessünk meg azt a programot. Mert nincs szükség rá. Fölösleges. Szóval az egyik oldal, az egyik, amire Isten hív minden embert, az, hogy jobban ismerjünk őt. A másik cél az, hogy másokat tudnak megismerni őt. Ahova én jártam teológiára egy évre kint az Egyesült Államokban, ott a főteremben, ahol naponként volt reggeli áhítat, 800 ember ott volt a teremben a naponként, amikor ezek voltak, a színpad mögött ki volt írva a következő: megismerni őt, segíteni másokat megismerni őt. Én meg vagyok győződve arra, hogy Isten erre hívott minket. Hogy mi megismerjük őt jobban ebben az évben. És hogy mi, ahogyan tudunk mindenki másképpen, de néha, mint gyülekezet együtt, keresünk azt a lehetőséget, hogy mi hogyan tudunk segíteni másokat megismerni őt. Ha mi jobban megismerjük őt, a házasság gondozásban néha használom azt a példát, hogy van egy háromszög. Ha itt van a férfi, ha itt van a feleség, ha mind a kettő jobban megismernek Jézust, a következmény az lesz, hogy közelebb fognak jutni egymáshoz is. És ez igaz az egész gyülekezetben. Ha mi mindnyájunk próbáljuk jobban megismerni őt, az egyik következmény az lesz, hogy közelebb leszünk egymáshoz. És akkor egy ilyen közösségben mégis tudunk jobban segíteni egymást megismerni őt, és segíteni másokat megismerni őt. Imádkozz! Édes Atyánk, amikor belépjünk ebbe az új évbe, segíts minket látni azt, hogy elértünk all egy lehetőség. Egy új lehetőség. Segíts minket, hogy tudunk elfelejteni, ami mögöttünk van, és hogy neki feszülve tudunk futni a cél fele. Köszönjünk, hogy közös az alapunk. Az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. És kérjünk, hogy segíts minket, mint gyülekezet, hogy tudunk építeni erre az alapra, hogy tudunk építeni egy olyan közösséget, ami dicsér téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.